Az apostoli szentszék és Magyarország kapcsolata az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején. Felkeresték stúdiónkat a téma kutatói, Tóth Tamás atya, pápai káplán, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, egyháztörténész, valamint Bárány Zsófia, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, aki egyébként Erdődy Gábor, Magyarország volt szentszéki nagykövete, jelenleg az ELTE rektorhelyettesének doktorandusza. Most szeretettel köszöntöm mindkettőjüket stúdiónkban. Tamás atya rendszeresen tájékoztatja a Vatikáni Rádió hallgatóit kutatásairól. Most milyen témával foglalkozik?
Egy Otkás zsinatkutató pályázat keretein belül Bárány Zsófia kolléganőmmel 1848-49-es témában kutatunk jelenleg mind a Vatikáni titkos levéltárban, mind pedig a Szentszéki Államtitkárság második szekciójának, külügyi szekciójának a levéltárában. Olyan dokumentumokat, iratokat keresünk, amelyek az apostoli szentszék és Magyarország kapcsolatát világítják meg ebben az időszakban, illetve azt próbáljuk kideríteni, hogy az apostoli szentszék, illetve a Szentatya, a bíboros államtitkár hogyan vélekedtek az 1848-49-es magyarországi eseményekről.
Ez az időszak fontos volt az itáliai történelemben is. Hogyan reagálta a szentszék a magyarországi eseményekre?
Ez a kutatás, ahogy előbb is elhangzott, leginkább én azt gondolom, hogy információ történeti, ez most kedvelt kutatási szempont. Nyilván nem sok információ jut ide otthonról, illetve ami jut, azt is sokszor szűrőkön keresztül tudják csak az államtitkárságra behozni. Nyilván azért, mert a nunciatúra, a bécsi nunciatúra is nehéz helyzetbe kerül a bécsi események miatt. Ebből kifolyólag a hazai események is leginkább nem találnak megértésre Bécsnél sem, így a római államtitkárságon sem. De ezt nem lehet felrúni a szentszéknek, mint ahogy ezt sokáig tették a hazai történészek a klérus reakciója megítélésében, mert nem tud a szentszék reagálni a saját szorult helyzetéből kifolyólag pozitívan a hazai eseményekre.
Név szerint kik voltak azok, akik tájékoztatták a szentszéket a magyarországi eseményekről?
Ebben az időszakban, ahogy 1920-ig folyamatosan, az apostoli nunciatúra, vagyis a szentszéki követség székhelye az Bécsben volt. Viale Prela nuncius volt az, aki tájékoztatta a szentszéket, szentatyát, illetve Antonelli pro államtitkár urat, akkor még nem volt bíborossá kinevezve, arról, hogy pontosan mi is történik Magyarországon, milyen egyházi hatásai vannak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak. Számomra az egy nagyon megdöbbentő és nagyon megkapó dolog, hogy annak ellenére, hogy a pápai udvarnak, az államtitkárságnak is el kellett költözni a Rómából ebben az időszakban a zavaros események miatt Gaétába. Gaétából ugyanúgy tartották a kapcsolatot a bécsi nunciatúrával, mint hogyha Rómában lettek volna. Tehát a pápai kúriának, a hivataloknak a működése annak ellenére, hogy a Szentatya Rómát elhagyni kényszerült, folyamatos volt a későbbiekben is, és ez alatt a néhány év alatt is, amíg Gaétában tartózkodott a Szentatya.
Veszélyben látták-e a katolikus Habsburgok uralmát?
Ez egy nagyon jó kérdés. A katolikus Habsburgok nem olyannyira katolikusok, mint ahogy mi gondoljuk, mert nagyon kemény politika is belejátszik az ő szentszéki kapcsolatukba. Mind a mellett, hogy ők nyilvánvaló és egyértelmű, hogy katonai segítséget igyekszenek nyújtani a szentszéknek, de ne felejtjük el itt azokat a törvényeket, amik már korábban léteznek hazánkban, hogy milyen megszorításokkal intézkednek a klérus irányába. Tehát ez a katolikus kérdés a bécsi udvarban, én azt gondolom, hogy ezt távolságtartóban kellene kezelni, mint ahogy eddig tették a történetírásban.
Melyek azok a különlegességek, amelyekre a kutatás során rábukkant Tamás atya?
Én azt hiszem, hogy bár a kutatásnak még tulajdonképpen csak egy első fázisában járunk, nagyon érdekes dokumentumokat fedeztünk fel, olyanokat, amelyek eddig részben elkerülték kutatóknak a figyelmét. Gondolok itt azokra a nunciusi jelentésekre, amelyet vagy maga a bécsi nuncius Vielle Preleyesek úr, vagy pedig az ő helyettese, akkori nevén az Uditore, vagyis az ügyhallgató küldött Rómába, illetve Gaétába, amelyek leírják azt, hogy a 48-49-es eseményeknek milyen egyházi vonatkozásai vannak, illetve azoknak a püspököknek, akiket 1848-ban a márciusi forradalmat követően neveztek ki püspöknek. Ezekből a dokumentumokból nagyon érdekes, ahogy kiderül az, hogy például milyen volt a megítélésük azoknak a püspököknek, akiket az 1848 márciusi forradalom után és ennek hevében neveztek ki különböző magyarországi püspöki székekre, akik, mint ahogy ezt tudjuk, később nem kaptak pápai megerősítést, aztán közülük jó néhányan 1867-ben a kiegyezés követően viszont igen. Érdekesek azok a szempontok, amelyeket a nunciatúra hoz annak tárgyalására, hogy egyházi szempontból nézve ezek az emberek mennyire tekinthető katolikus, erkölcsös, példaértékű embereknek, akik alkalmasak vagy kevésbé alkalmasak egy egyházmegyének a vezetésére. Gondolok itt például Horváth Mihályra, aki 1848-ban csanádi püspökké neveztek ki, de nem kapta meg a pápai megerősítést. Mi több, a kinevezési processzust sem kezdték el, mert a nézetei nagyon nem egyeztek a Szentszék által elvárt nézetekkel. Annak ellenére, hogy ő a magyar politikának egy nagyon meghatározó alakja volt, hiszen Kossuth kormányának egy nagyon fontos minisztere lett.
Általában mit mondhatunk a magyar papságról, hogyan viszonyultak a forradalomhoz és a szabadságharchoz?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, amire most nem is fogunk tudni egy-egyben válaszolni. Abban sem vagyok biztos, hogy a kutatás végén tudunk erre válaszolni, és ez mind a mai napig visszatérő eleme ennek a 48-49-nek, és próbálják ezt meghatározni többen többféleképpen. Én azt gondolom, ez a saját véleményem, hogy ahány ember, annyiféle döntés volt egy ilyen nehéz helyzetben. Én azt sem mondanám, hogy lehet felső vagy alsó klérusról beszélni, pedig többször visszajön a nunciatúra anyagokba. Én azt sem mondanám, hogy fiatal és idősebb korosztályról lehet beszélni, mert ez is visszajön többször a nunciatúra, hogy itt vannak a szakadékok a kléruson belül, mert tudunk olyanról, jóval idősebb a püspök engedélyez olyan dolgokat, amit mondjuk más egyházmegyében egy nála fiatalabb nem, tehát reform szellemiséggel bír.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert a katolikus egyháznak a szerepét 1848-49 vonatkozásában gyakran sztereotípiákba próbálják beszorítani. Azonban ez egy nagyon bonyolult kérdés, ez a kutatásainkból már most kiderül, hogy politikai szempontok és az egyházi szempontok, és ez pont Horváth Mihály példája mutatja, azok gyakran keresztezték egymást, és attól, hogy valaki politikai szempontból, mondjuk Kossuth elképzelései szempontjából megfelelő embernek bizonyult, még nem biztos az, hogy a katolikus egyháznak a belső rendje és a belső elvárásai szempontjából egyházi hivatalviselésre is ugyanolyan alkalmasnak bizonyult. És ezt gyakran összemossák ezt a kettőt, pedig itt két különböző dologról van szó. És az, hogy valaki nem kapott egy olyan egyházi hivatalt, amit mondjuk az aktuális politika kívánt volna számára, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egyház ennek a politikának az ellensége lett volna, hanem egyszerűen az egyháznak más szempontjai voltak.
Tulajdonképpen mi a végcélja a kutatásaiknak? Be lehet-e időben határolni?
Igen, mindenképpen. Ez ugye 48-49-ről szólna elsősorban. A cél finomítani azt a képet, amit már elkezdtek elődeink, akár hogyha Meszlényi Antalra gondolunk egyházi oldalról megvilágítva az eseményeket. Én azt gondolom talán, hogy amikor helyreáll a processzus, kineveszik az új személyeket, amikor már 48-49 után vagyunk, és az első számú szempont a Szentszéknél, hogy tegyük rendbe a magyarországi hierarchiát.
Ez időben mikorra tehető?
Ez már 49 végén kezd realizálódni.
Ez nagyon fontos még egyszer aláhúzni. Az egyházat a saját egyházi szempontjai vezették ezekben a kérdésben. Sokkal kevésbé a politika, az, hogy most Kossuth korszak van, Bach korszak van. Az egyház a saját szempontjai szerint próbálta az egyházi hierarchiát rendbe tenni. Főleg egy olyan, valljuk be, a katolikus egyház nézőpontjából nézve elég össze-vissza eseménysor után, ami 48-49 volt, hiszen itt voltak nemzeti zsinati próbálkozások is ebben az időszakban, amely végül is létre sem jött, mert látszott, hogy annyira komplex kérdésről van szó, és aztán persze a hadi eseményekkel is sodorták ezt a kezdeményezést.
Hogyan ítélhetjük meg a Szentszék intézkedéseit a magyarországi 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején?
Én úgy gondolom, hogy az egyháznak, és ezt a 20. század történelme is bizonyítja, mindig az egyik legfontosabb szempontja volt, hogy a hierarchikus működés biztosítva legyen. És 1848-49 után is az egyik legfontosabb szempont az egyház számára az volt, hogy a lelkipásztori ellátás biztosítása szempontjából a főpásztori püspöki székek be legyenek töltve, és ennél fogva az egyházmegyék működése zavartalan legyen. És ennek érdekében sikerült olyan jelölteket találnia a Szentszéknek, amely a bécsi kormánynak is megfelelt, de az egyház szempontjait is szem előtt tartotta. Így került sor már 1849-ben az új prímásnak a kinevezésére, Szicovszky János személyében, akiről már korábban is szó volt bécsi körökben, mint nagyon esélyes jelölt erre a posztra. Később újra elővették az ő nevét, Hám János lemondását követően. Ugyanakkor a bécsi nunciatúra irataiból kiderül az, hogy őt az egyik, hanem a legalkalmasabb jelöltnek tartják mindenféle szempontból a primási tisztségnek betöltésére, és ez ugyanígy az összes többi egyházmegye esetében is nyomon követhető, hogy az egyház próbált pozitívan hozzáadni valamit egy ilyen háború utáni zavaros helyzethez, hogy az egyház és rajta keresztül a hívek élete minél szilárdabb legyen, és minél inkább az egyház eredeti küldetésének megfelelően tudja teljesíteni a feladatát.
A politikai valóságtól függetlenül
nyilvánvalóan az egyháznak figyelembe kellett vennie a politikai valóságot is, nem vonhatta ki magát a realitás alól, ugyanakkor az egyháznak az elsődleges szempontja ekkor is a saját szempontjának az érvényesítése volt, amely a híveknek az üdvössége.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!